Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Hallgatók! Előadásom címe Pászka a bibliai Izraelben. Hogy ez a téma hogy kerül ide az Eukarisztia sorozatban, hiszem ezt különösebben nem kell magyarázni, hiszen ami a Pászkát illeti, mi ugye a húsvét nevet szoktuk használni, az Új Szövetségben egy rendkívül fontos téma. Krisztus szenvedése, halála és föltámadása hozzá kapcsolódik a húsvét izraeli ünnepléséhez, hiszen akkor zajlódtak ezek le, és ezeket, hát hogy mondjam, az Új Szövetségi Szentírás gyakran említi, és hát azt külön kell említenem, hogy a pászka vacsora az Új Szövetségben Krisztus eukarisztikus lakomájává válik. Hiszen az Új Szövetségben az eukarisztia az ugye úgy mutatkozik meg, mint Krisztus utolsó pászka vacsorája, ami összekapcsolódik természetesen, összekapcsolja az egész bibliai hagyomány. Na most nem vitathatatlan, hogy a pászka Izrael számára kezdettől fogva mind a mai napig a ünnepek sorában a legnagyobb ünnep, amely Izrael vallási és nemzeti identitását bizonyítja. Most előadásomnak az a célja, hogy megvilágítsam egyáltalán az egész ünnepi rendet, hogy mi a pászka ünnepe, és tulajdonképpen azt is, hogy ez hogyan fejlődött és alakult ki az idők folyamán, hol találunk adatokat egyáltalán az Ószövetség pászkájára nézve, és hát milyen a kialakulásának a története. Na most kérem, az előadás lényegébe véve három részből áll, illetve egy negyedik rész, amit ez most a megjegyzések, a bevezető megjegyzések, beszélni fogok a pászka nevéről, beszélni fogok arról, hogy hol találunk az Ószövetségben a pászkára vonatkozóan, hát hogy mondjam, szövegeket, tanúbizonyságokat, és szeretnék beszélni arról a bibliai szövegek alapján, hogy a pászka hogyan alakult idők folyamán. Na most kérem, ha valaki előveszi az Ószövetségi Szentírást, akkor a pászkára vonatkozó bibliai szövegek szétszórtan találhatók. Tehát elsősorban a Pentateuchusban természetesen, de szétszórva és több rétegűen találhatók. Tudjuk azt, hogy a Pentateuch nem egyszerre alakult ki, hanem hosszú idők folyamán, és ami a pászkára vonatkozik, az is hosszú idők folyamán több rétegesen csapódott le a bibliai szövegekben. Ha lapozzuk főképpen a Exodus, Deuteronomiumot, Levitikust, akkor észreveszi az ember, hogy újból és újból találunk rendelkezéseket a pászkára vonatkozóan, de ha ezeket a szövegeket egymás mellé rakjuk, akkor azt tűnik ki, hogy ezek a szövegek nem egészen passzolnak egymással, sőt azt is lehet mondani, hogy bizonyos rétegekben, részletekben ellent mondanak egymással. Vagyis erről arról lehet következtetni, hogy ezek a szövegek azt a helyzetet tükrözik vissza, ahogyan a saját idejükben, Izraelben a pászkát ünnepelték. Azt is hozzá kell tenni, hogyha ezeket a szövegeket egymás mellé tesszük, akkor a pászka ünneplése csak nagyon tág körvonalakban mutatkozik meg a legfontosabb lépésekben. Kétségtelen, hogy a rabbinikus kortól kezdve a pászka ünneplését, mint családi ünnepet, hát állandóan és folyamatosan és tudatosan alakították ki, amely mind a mai napig látható. Na most kérem, a pászka az kezdetben családi ünnep volt, tehát ez azt jelentette, hogy a nagy család keretében ünnepelték, ugyanakkor az is folyamatosan, hogy mondjam, látszik, hogy megpróbálták intézményesíteni az ünneplést, amely elsősorban a jeruzsálemi templommal kapcsolódott össze, és a levita papsággal. Na most a Családi ünnepnek a helyzete ismét előtérbe került a babiloni fogság után, aminek az egyik elsődleges oka volt, ezt megmondom, a diaszpóra állapot. Tehát lényegében véve a zsidóság a babiloni fogság után már teljes egészében nem Palesztinában élt, hanem sokan éltek a diaszpórában, akik számára hát mondjuk a jeruzsálemi templom csak úgy nem volt elérhető. Amíg a templom létezett, azért valamilyen kapcsolat létezett magával a templommal, de a templom lerombolása után, tehát látszik, hogy ez elsősorban családi ünneppé vált. Most kérem, számunkra ugye a pászka lényegébe véve egyetlen dologra koncentrálódik. Először is magára a pászkára, tehát a úgynevezett vérritusra, amely később összekapcsolódott egy tőle független ünneppel, a mazót ünneppel, amely az árpa aratásának az ünneplésével kapcsolódott össze, és végül van egy harmadik, az úgynevezett hetek ünnepe, amely időbelileg egy két hónap 50 napnak szoktuk mondani, ami a pászkától eltelt idő, amely tulajdonképpen a buza aratásának az ünnepe, és akkor ez külön ünnep. Na most ezek az ünnepek, tehát a pászka, a mazót ünnep, vagyis a kovásztalan kenyerek ünnepe, és végül a hetek ünnepe, ez három önálló ünnep volt, amely idők folyamán összekapcsolódott, és így valamilyen módon egy egységet képeznek. Az első dolog, amivel foglalkoznunk kell, a pászka neve. A pászka héber neve Pesach, amelyet a Septuaginta átír pászka görögre, pászka néven, és hát valójában a Septuaginta átírásából ered a mai teológiai használata is, hogy pászka, hogy ez le is van görögül írva. Így használjuk. Most kérem, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a keresztények is ismerik a pászka nevet, de mi bizonyos mértékig a húsvét névvel cseréljük ki, ami lényegében hozzá kapcsolódik ahhoz a, hogy mondjam, az ünnepet körbevevő keresztény magatartással, amit böjtnek nevezünk. A húsvét az annyit jelent, elérkezett a nap, amikor a böjt befejeződött, és ismét vehetünk húst magunkhoz. De hát ugye ez azért az eredeti pászka tartalmát nem fedi, de hát mindegy. Nem érdemes ezen külön vitatkozni, keresztények így ismerik. Elsősorban ahhoz az eseményhez kapcsolva, vagy azokhoz az eseményekhez kapcsolva, amely Krisztus életében a húsvéti ünnepkörhöz függ össze, tehát az eukarisztia, a szenvedés és föltámadás. Na most a pászka, tehát a Pesach, azt a vérritust jelenti, amelyet majd rövidesen föl fogok olvasni, de a szónak a jelentése az meglehetősen vitatott. Ezt meg kell mondanom, hogy részben filológiailag elemzik ezt a szót, részben pedig az ünnep tartalmából, ami nem mindig megfelelő, vagy legalábbis adja vissza a szó eredeti értelmét. A Vulgáta például a Pesachot transitus domininek, az Úr átvonulásának fordítja, vagy legalábbis interpretálja, ami lényegében annyit jelent, hogy az Úr angyala végigvonult, és az egyiptomiaknak az első szülötteit elpusztította, ugyanakkor Izrael népében, ahol a pászka bárány vérével megkenték az ajtófélfát, azok megmenekültek. Tehát ezt a tartalmi dolgot hozza, de azért a mai biblikusok ezt másképpen értelmezik, méghozzá a Pászach igével kapcsolják össze, amely annyit jelent, hogy visszapattan, visszaverődik, visszazökken. Na most kérem, ugye fölmerül a kérdés, hogy ez hogy kapcsolódik magához, a pászkához. Tehát a pászka eredeti ritusában lényegében arról van szó, hogy az a ritus egy szerencsétlenséget, egy bajt elhárító ritus, amelynek révén azok, akik ezt végzik, ettől megszabadulnak. Majd meglátjuk mindjárt az eredeti értelmét, hogy ez egyáltalán hogy néz ki. Ennyit az értelméről, a szó jelentéséről, amit itt elmondtam, abból ugyan túl sok nem derül ki, de azért mindenképpen azt jegyezzük meg, hogy a Pászach igéből ered a Pászach szó, amit ugye a Vulgáta Pászkának fordít, és így használjuk, és lényegében arról van szó, a ritust magát jelöli, amely visszaveri azt, amely ártani akar Izrael népének, vagy erről van szó, hogy mi, hogy ez hogy néz ki, erre mindjárt kitérünk. Na most a Bibliában található szövegek. Kérem, elsődlegesen ezt a Pentateuchusban, tehát Mózes 5 könyvében találjuk, az ünnepre vonatkozó rendelkezésekkel együtt, ahogy ezek a különféle hagyományokban jelentkeznek. Tehát, ha megnézzük a szövegeket, akkor az azt jelenti, hogy a Pászka ünneplésére vonatkozóan itt-ott szétszórva szövegeket találunk. Tehát nem úgy van, hogy le van írva egy tömbbe, hogy mit jelent a Pászka, hogyan kell ünnepelni, hogyan kell elfogadni, és kész. Hát nem így néz ki, hanem előveszük a szövegeket, ha valaki ugye a Pentateuchot olvassa, már ha olvassa, akkor folyamatosan azt veszi észre, hogy újból és újból előjön az, hogy Mózes ezt mondta, hogy így és így és így ünnepeljétek. Ha ezeket persze összerakjuk, akkor meglepődik az ember, mert azért nem egészen mindig ugyanazt mondja, de erre majd kitérünk mindjárt. Na most, ha megnézzük a Pentateuchban található szövegeket, akkor a következőt szeretném mondani. A mai Pentateuchnak a szövegében a kutatók, mondjuk így, több, illetve 3-4 réteget állapítanak meg. Először is van a úgynevezett papi szövegek, amelyek a babiloni fogság után keletkeztek, és átszövik a Pentateuch szövegét. Utána van a Deuteronomium, amely egy külön egység a Pentateuch végén, ugye második törvénykönyv címen ismerjük, és végül meg kell mondanom, ami megmarad, azt úgy szoktuk nevezni, hogy nem papi szövegek. Ezek, ha szabad így mondani, ezek alkotják a Pentateuch szövegének a ősibb részét. Akik régebben tanultak ószövetséget, azok számára ez a úgynevezett jakvista és elohista szövegeket jelenti. Na most ezekben a szövegekben találjuk meg a Pentateuchra vonatkozó rendelkezéseket, és azt lehet mondani, még két fontos dolgot lehet vagy kell említeni. Az egyik, kérem, az úgynevezett krónikás történetírás, amelyhez tartozik a krónikák első-második könyve, és Ezdrás és Nehemiás könyve. Ezekben találhatók rendelkezések és leírások, hogy hogyan ünnepelték a Pászkát, és ide tartozik még egy nagyon fontos szerző, Ezekiel prófétának a szövege. Na most kérem, akkor nézzük ezeket a szövegeket, nem fogom teljes egészében, csak felsorolom, de nem egész részleteiben, másrészt pedig bizonyos szövegeket fel fogok olvasni, hogy el tudjuk helyezni mindazt, amit a Pászkáról mondanunk kell. Az első dolog, ahol egy nagyobb szövegegység, az úgynevezett papi szövegek vannak, ez az Exodus 12:1-14. Ez a leírás. Ugyan a babiloni fogság idején vagy után keletkezett, a papi szövegek ekkor keletkeztek, de azért ennek vannak ősibb részei. Tehát bizonyos mértékig ez a leírás rögzíti a Exodus ünneplésének, illetve a Pászka ünneplésének az ősibb formáját. Na most kérem, ebben a Exodus 12:1-14-ben össze lehet belőle állítani egy egész rövid összefoglalást, amely a Pászka legősibb gyakorlatát mutatja be. Ezt most nem olvasom fel, de előkerül, ezért nem akarom kétszer felolvasni. Tehát ez majd jól mutatja, hogy a kezdetben viszonylag egy rendkívül rövid és egyszerű dologról van szó. Most a másik dolog, van a Exodus 12:21b-23, amely nem papi szöveg, hanem az úgynevezett jakvista, elohista szövegekhez tartozó rövid összefoglalás, amely kiegészíti ezt a hosszú leírást a 12:1-14-ben, és bizonyos mértékig érthetővé teszi. Ez is egy ősi szöveg, ezt majd mindjárt ismertetni fogom. A következő kérem a Exodus 34:18-20. Most mit szeretnék mondani? Ha megnézzük a szövegeket, és megnézzük bennük a pászka ünneplésének a módját, akkor gyakorlatilag három nagy csoportra oszthatjuk fel. Először is vannak tanúságok arról, hogy a pászkát hogyan ünnepelték a legkorábbi időben. Tehát a babiloni fogság előtt, a királyság idejében. A következő fázis, ami nagyon érdekes, majd ezt látni fogjuk, a Deuteronómium, amelyről ugye szoktunk sokat beszélni az Ószövetségben, Józsia király reformjával egyidejűleg jelenik meg a Deuteronómium, és ebben a húsvét ünneplésének, vagy a pászka ünneplésének egy új formája van. És utána vagyunk a babiloni fogság utáni időben. A babiloni fogság utáni időben nagyjából azt lehetne mondani, három formában tudjuk követni a pászka ünneplését. Az egyik mindenképpen, hogy hogyan ünnepelte a pászkát, a kora perzsa korban a szádoki papságnak a reformja. Utána a következő, hogy a fogság után van a papi írás, hogy ez hogyan hozza, és végül van a krónikás történeti mű, illetve bizonyos papi szövegek, amelyek ezt a ünneplést még valamilyen módon differenciálják, és új hangsúlyokat hoznak, és a régi hangsúlyokat háttérbe tolják. Most ezek a szövegek a következőkben találhatók. Van az Exodus 34:18-20, amely a Deuteronómium előtti mazzot ünnep, tehát az úgynevezett kovásztalan kenyér ünnepe. A Deuteronómium 16:1-8, a fogság előtti Deuteronómiumból egy olyan ünneplés, ahol a pászkát összekapcsolják a kovásztalan kenyér ünnepével. Az Ezekiel 45:21-25 a pászka ünneplése a szádoki papság hagyománya szerint, és végül van egy sor szöveg, ez csak röviden, a 2 Krónikák 31:27, 35:19, Ezdrás könyve 6:19-22, amely, a pászka ünneplését mutatja be a krónikás történetírás szerint, méghozzá ugye a babiloni fogság utáni időbe. És végül kérem, van külön egy szöveg a Deuteronomium 16, abban a külön a hetek ünnepéről, ugye, mert miről volt szó, eddig beszéltünk, hogy van a pászka, tehát ez az úgynevezett vérritus, hozzuk így, ami később persze már csak áldozat lett belőle. A másik dolog a kovásztalan kenyér ünnepe, a mazzót, ami egy hét, és utána van a hetek ünnepe, amely majdnem két hónap elteltével egy külön ünnep csoport, vagy legalábbis egy külön ünnep, amely aztán a végén összekapcsolódik egymással. Na kérem, akkor nézzük meg, hogy történt a pászka ünneplése, mondjuk így, a bibliai Izraelben. Az első lépésben a deuteronómiumi előtti időt nézzük. Most mit nézzünk meg? Ahogy legelőször ünnepelték, vagy legalábbis fölelevenítették a pászkával kapcsolatos eseményeket. Tehát az első, ezt úgy szoktuk mondani, hogy deuteronómium előtti időben azért, mert igazából véve az első olyan leírás, amely, institucionálisan meghatározza a pászka ünneplésének a módját, az a Deuteronómium. Addig elsősorban családi ünnep volt. Na most kérem, az Exodus 12:1-14, ez a szöveg kétségtelenem nem Deuteronomium előtti, ami jóval a Deuteronomium utáni, tehát a papi szövegekhez tartozik, de mégis jól rögzíti azt, hogy hogyan ünnepelték a Pászkát. Azt mondja, az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap, ez legyen az év első hónapja. Hirdess ki Izrael egész közösségének. A hónap 10. napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Eszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves, vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig, akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le. Vegyetek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtó félfájára és szemöldök fájára, amelyben elköltik. A húsát tűzön sütve még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Ne egyetek meg belőle semmit nyersen vagy vízbe főve, hanem csak tűzön sütve, a fejével, a lábával és belső részeivel együtt. Semmit ne tegyetek el belőle másnap reggelre, ami másnapra megmaradt, azt tűzön égessétek el. Így fogyasszátok a derekatokat fölövezve, sarú a lábotokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végig vonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene felett. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét nemzedékről nemzedékre. Na most kérem, maga a leírás összességében később alakult ki, de rendkívül ősi részleteket tartalmaz, és én ezt most azért olvasom fel, hogy lássuk, hogy egyáltalán miről van szó, ha valaki ezeket a szövegeket soha nem olvasta el. Hát a kutatók persze szöveget kielemezték, és a következő rövid részleteit állították össze. Az Exodus 12, 3b, 6b, 7a, 8a, 11b, ezt most ugye felsoroltam, de most nem akarom részletezni ezt az egészet, és ebből jön össze a következő szöveg, ami, hogy mondjam, a pászka leírása, méghozzá egy rövid ritus formájában. Vegyetek egy bárányt minden család számára, este vágjátok le, vegyetek a véréből, kenjétek be vele a két ajtó félfát és szemöldök fát, és egyétek meg a húst éjszakán, ez lesz Jáve pászkája. Kész. Ez lényegében a legősibb rész, amelyet már, hát hogy mondjam, bizonyos későbbi rituális szokásokkal kibővítve jelentkezik. Na most kitűnik, hogy a pászka eredetileg egy családi ünnep volt, méghozzá a tavaszi napéj egyenlőség teleholdjának éjjelén. Ugyanis ezt az éjszakát veszélyeztettek, tartották a pásztorok, amikor a démoni pusztító, mert az eredeti szövegben így van, amikor jön a pusztító, a Hamas híd lesújt, akkor ez a kiontott vérnek megvan a veszélyt elhárító ereje. Ezzel ugye bekenik az ajtófélfát és a többi, és valójában azt kell mondani, hogy a pusztító, amely, hát meg kell mondanom, az eredeti szöveget megnézzük, elég nehéz meghatározni, hogy miben gond. Valamilyen démoni erő, nem tudjuk pontosan meghatározni. Ez később, majd mindjárt a későbbiekben majd előveszük, ez azonosul Egyiptom fáraójával, a pusztító. Ami azonban lényeges, hogy azok, akik a házban vannak, ugye a szemöldökfa, megmenti őket a magától a pusztítótól, ami ugye később az lesz, hogy ahol megvan kembe az ajtóféfa a bárány vérével, ott az angyal nem fogja az első szülötteket megölni. Tehát Izrael népe megmenekül attól, amitől az egyiptomiak nem. És a jel a pászka bárány vére, amely föl van kenve az ajtófélfára meg a... Hogy nézett ki az ajtófélfa, azt nem tudom abban az időben, de mindegy, ezt ne faggassuk, és a szemöldök fára. De mindegy, a lényeg valójában arról van szó, hogy ez a pásztor időben lévő ritus, amely egyúttal nem csak a házban lévőket védi meg, hanem az állatokat is. Tehát ez a ritus, ez egy ősi vérritus, amely mindenképpen arra szolgál, hogy azoktól a veszélyektől, ami különösképpen megjelenik a tavaszi napéjegyenlőség teleholdjának éjjelén, a pusztítótól megszabadítsa az embert, és tulajdonképpen azokat az élőlényeket, amelyek vele élnek. Na most ezt egészíti ki, amit mondtam, hogy van egy ősi szöveg, ami nem papi szöveg, de a papi szöveghez kapcsolódik, a 12.21b.23, ezt most felolvasom, ez, amit eddig hallottunk, az kiegészíti. Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára, vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. Hát ugye itt a magyar szövegben ezt így fordítja le, de hát a szó az más. Fogjatok egy izsóp köteget, mártsátok az edényben lévő vérbe, és az edényben lévő vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közületek nem léphet ki házának ajtaján. Ha az Úr elvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán, meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok előtt, és a pusztítót, a hammas hit, nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást hozza rátok. Na most kérem, meg kell mondanom, megint a hammas hit itt előkerül, a héber szöveg nem magyarázza meg, de az egész összefüggésből tudjuk, hogy később ezt a pusztítót Egyiptom fáraójára hozták. Na most, hogyha megnézik azt a szöveget, amit most felolvastam, és azt a rövid szöveget, ami a 14. fejezetből állítható össze, akkor mit látunk? Először is azt látjuk, hogy a vérritust, az ajtók félfák megkenését historizálták, Izrael történetére vonatkoztatták. Azt az ünnepet, amit ugye nem ünnep, hanem tulajdonképpen rituális szokás, amit az előbb ugye olvastam, hogy a tavaszi napi egyenlőség teleholdjának éjjelén végeztek ember és állat megmentésére, azt rávonatkoztatták az egyiptomi menekülésre, és arra a Mózes történetben elbeszélt mozzanatra, hogy Isten megbünteti Egyiptomot, és meghalnak az elsőszülöttek, de Izrael népének elsőszülötteit ez a vérritus megmenti. Erről van szó. Tehát a hammas helyére mindenképpen az egyiptomiak kerülnek, és ezeknek a szerepét hangsúlyozza. Mindenképpen azt kell látni, hogy az ünnepnek vannak olyan leírásai, ahol gyakorlatilag, mint az előbb is, az egyiptomiak elő se kerülnek a legősibb leírás formájában, ami annyit jelent, hogy vegyetek egy bárányt minden család számára, este vágjátok le, vegyetek a véréből, kenjétek be az ajtófélfát és szemöldökfát, és egyék meg a húst azon az éjszakán. Tehát nincs különösebb történeti kitekintése. Ugyanakkor lehet látni, hogy vannak szövegek, amelyek ezt megismétlik, és akkor egyszerre ezt kitöltik történeti vonatkozásokkal, Izrael előtörténetéből, az Egyiptomból való kimeneküléssel. Tehát lássuk azt, hogy egy rituális szokás most egyszerre a történelem során historizálódik, és a ritusnak a megtartása fölidézi azt az eseményt, amikor Isten beavatkozik a történelemben Izrael népe javára. Ezt hozza a húsvét ünnepe, illetve hát mondjuk a pászka ünneplése folyamatosan elő, térben, és ezt akarja hangsúlyozni. Most az az érdekessége, mint látjuk, szó sincs a kovásztalan kenyérről. Tehát a mazzót ünnep az egy hétig tartó árpa aratási ünnep, itt látszik, hogy eredetileg nem kapcsolódott hozzá. Ezt megtaláljuk az Exodus 34:18-20-ban, amikor a Deuteronomium leírja a mazót ünnepet, és pedig a pászkától bizonyos, függetlenül. Ezt az ünnepet Aviv hónapban, március vége, április eleje, a korat tavasz az újholdon ünnepelték meg, méghozzá az árpa aratást, és ezt mondja, ennek következtében egy hétig kovásztalan kenyeret esznek, ezt mondja a szöveg, a kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg. Tehát látjuk azt, hogy eleve nincs szó külön a vérritusról vagy a pászkáról. 7 napig kovásztalan kenyeret egyél Aviv hónapban, ahogy megparancsoltam, mivel Aviv hónapban vonultál ki Egyiptomból. Minden elsőszülött az enyém, minden himnemű szülött a szarvasmarháké és a juhoké is. Fiaid közül az elsőszülötteket is meg kell váltanod, ne jelenjetek meg előttem üres kézzel. Tehát, hogy mondjam, lehet látni, hogy a mazzót ünnepnek a hátterében áll teljesen függetlenül egy földműves ünnep. Amikor megünnepelték az árpa aratásának az idejét, vagy eseményét, és ennek a hátterében egy hétig kovásztalan kenyeret ettek, és gyakorlatilag ez a kovásztalan kenyérnek az egy hete aztán később összekapcsolódik a pászkával, de ezt most még hagyjuk. Tehát annyit akarok mindenképpen mondani, hogy a legősibb időben külön volt a pászka ünnep, a vérritus, és mellette külön volt az aratás ünnepe, tehát a földművelő lakosságnak is volt egy ünnepe. Na most kérem, ez a helyzet alapvetően új formát ölt a deuteronómiumi reformban. Hát kérem, én most nem fogom az Izrael történetét felidézni, akik itt teológiát tanultak, azoknak talán valami dereng az agyában erről a történetről. Ez Józsia király idejében történt, aki renováltatta a jeruzsálemi templomot. Tehát a templom renoválást azt nem a katolikus plébánosok találták ki, szeretném mondani, hanem már az Ószövetségben is volt. Tehát a jeruzsálemi templomot renoválták, és a templomba befalazva találtak egy könyvtekercset, amelyben különféle intézkedések voltak, amelyeknek a nyomán a király reformokat hajtott végre, többek között a pászka reformját is. És ezt a második királyok könyve 23. fejezetében olvasjuk. Ezeket a törvényeket meglehetősen részletesen leírja a királyok könyve, és a kutatók egyszerűen fogták ezeket a leírt reform intézkedéseket, és összehasonlították a Deuteronomium szövegével, megállapították azt, hogy ezek egybeesnek, vagyis az a törvényszöveg, amit megtaláltak a templomba befalazva, az a Bibliában található Mózes 5. könyvének, a Deuteronómiumnak valamilyen előváltozata. Na kérem, most aztán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy Józsia rendelkezéséhez tartozik, hogy azt írja róla a királyok könyve, hogy Józsia úgy megünnepelte a pászkát, ahogy a bírák kora óta Izraelben soha. Most ez egy elég enigmatikus kifejezés, de azért mindenképpen arra vonatkozik, hogy Józsia valamilyen módon keretek közé szorította az ünneplést, amely azt jelentette, hogy valamennyi kultikus cselekményt bevont a jeruzsálemi templomba, csak ott lehetett végezni, és akkor minden más kultikus cselekményt is, a pászkát is ott ünnepelték. Következő képe hangzik, ezt azért fölolvasom. Legyek gondod az Aviv hónapra, és üld meg a pászkát az Úr a te Istened tiszteletére, mert Aviv hónapban vezetett ki az Úr éjszaka Egyiptom földjére, pászka áldozatul végy marhát és juhot az Úrnak, tehát már nem csak bárányt vagy kecskét, hanem marhát és juhot az Úrnak, azon a helyen, amelyet az Úr a te Istened kiválaszt majd neve hajlékául. Hát ez a jeruzsálemi templom. De egyél hozzá kovásszal készült kenyeret, 7 napig a kovásztalan kenyeret, a szükség kenyerét edd, hiszen nagy szükségben vonulták ki Egyiptom földjéről. 7 napig ne lehessen kovász látni az egész határban, a húsból sem maradjon estétől reggelig, amelyet az első napon föláldozom. Mi ez az első nap, mert mindjárt szóba kerül. A pászka áldozatot nem mutathatod be azon városok valamelyikében, amelyeket az Úr a te Istened neked ad. Arra a helyre kell menni, amelyet az Úr Istened neve lakóhelyévé választ. Na most ott megint újból megismétli, hogy a jeruzsálemi templomban kell bemutatnod a pászka áldozatot este naplementekor, az Egyiptomból való kivonulásod napján. Megsütni és elfogyasztani is azon a helyen kell, amelyet az Úr kiválaszt. Másnap reggel aztán hazatérhez. 6 napig kovásztalan kenyeret egyél, a 7. nap pedig tarts ünnepi összejöveltelt az Úr a te Istened tiszteletére. Na most van egy rendkívül érdekes dolog, ami itt szorosan előkerül, a kovásztalan kenyér. Illetve van egy ilyen, hogy az első nap feláldozol. Na most a kovásztalan kenyér itt előkerül, és a kovásztalan kenyér az egész elbeszélésbe, illetve az egész ritusba szorosan belekerül, mert a kovásztalan kenyér az ugye gyakorlatilag 7 napig tart, és ennek az első napján van a pászka föláldozva. Most kérem, nagyon szeretném mondani, hogy a megszűnik itt legalábbis láthatólag, ha ezt az leírást nézzük a pászkáról, az, hogy le kell vágni, és a vérével meg kell kenni az ajtófélfát, etc., hanem helyébe jön egy közösségi áldozat, a zevach. Tehát megjelenik ez a terminus, ami a többi szövegben nincs. Tehát gyakorlatilag mi van itt az összességében? Először is a pászkát a jeruzsálemi templomba szabad ünnepelni, oda kell mindenkinek összejönni. A véritus helyére áldozatbemutatás kerül, mindenki gyakorlatilag ott van, és a pászka áldozat után mindenki hazatér, és az utána való napokon napokig kovásztalan kenyeret eszik, és akkor kezdődik, akkor van egy nagyobb ünnepség. Vagyis annyit szeretnék mondani, hogy itt most összekapcsolódik, ami eddig nem volt, összekapcsolódik a pászka és a mazzót. Tehát a hetek ünnepe, a kovásztalan kenyér ünnepe szorosan összekapcsolódik a pászkával, vagyis a pászka bárányoknak a vér föláldozásával. Itt kifejezetten már a véritus helyére kerül egy áldozatbemutatás a jeruzsálemi templomban. Tehát erről van szó, tehát ezt ünneplik a központi szentélyben, és ez lesz az év ünnepeinek egy fontos ciklusa. Tehát most az ember ezt nézi, akkor világosan látja, hogy a pászka interpretációjában bekövetkezik egy folyamat. Mindenesetre biztos, hogy itt történetivé teszik mindenképpen a pászka bárányt, meg a mazzót ünnepet. A mazzót ünnep ott mutatkozik meg, hogy hogyan vonatkoztatták a kivonulásra, úgy, hogy kovásztalan kenyeret ettek, mert nem volt idejük megkeleszteni a kenyeret, a sietve ették, és gyakorlatilag, hát itt van, kovásztalan kenyérrel és keserű salátával. Tehát ez a mozzanat, ez behozta az aratás ünnepét ide a ritusba, és ez így összekapcsolódik egymással. És azt kell mondani, hogy a aratás ünnepe adja meg a deuteronomisztikus ünneplésnek a keretét. Az első napon áldozzák föl. Mi ez az első nap? A Madzót ünnepének az első napja. Annak a hét napnak az első napja, amikor kovásztalan kenyeret kell enniük az Egyiptomból való kivonulás emlékére. Tehát látszik az, hogy ez itten institucionalizálódik a dolog, tehát összekapcsolódik a jeruzsálemi templommal.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.